Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepi szentmise keretében Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár áldotta meg a megújult esztergomi bazilikát. Az ünnepi szentmisén részt vett Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke, valamint Semjén Zsolt Magyarország nemzet és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök helyettese is. A homíliában elhangzott, Isten igéje megvilágítja mai ünneplésünket is. Szent helyekre nagy szükségünk van, ahová maga Isten jön el szabad akaratából, hogy találkozzon népével. A fizikai templom, amely Jézus teste, kiterjed arra a szellemi templomra, amely az ő egyháza. Krisztusban kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Ez Krisztus testének meghosszabbítása. Természetesen vannak kőből és fából készült templomaink, ahová Isten eljön, hogy találkozzon népével. De a legfontosabb templom, az élő templom, Isten népe, maga. Ő benne egybeépülünk, és a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává leszünk. Ahogyan a gyógyítás életre szóló hivatás, az orvos és egészségtudomány területén a tanulás is élethosszig tartó folyamat, hiszen az új tudásanyag évről évre duplázódik, hangoztatta a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény tanévnyitóján. Merkeli Béla úgy fogalmazott, az egyetem megújított oktatási reformja magasabb fokozatba kapcsolt, abba beépítették az eddigi tapasztalatokat a még gyakorlatorientáltabb, még hasznosabb tudás nyújtásáért. A nemzet alapja és jövője a magyar gyermek, jelentette ki Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár a felvidéki Nátszegen, ahol beszédet mondott a szlovákiai magyar iskolák 24. országos tanévnyitó ünnepségén. A helyettes államtitkár a helyi Szent István király római katolikus plébánia templomban tartott rendezvényen az új tanév adta lehetőségekről, a magyar kormánynak a családok támogatásában megnyilvánuló elkötelezettségéről, valamint konkrét, idén megvalósított oktatási támogatásokról is beszélt. Az egyszülős központ 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdete előtt, közölték az MT-vel. A közlemény szerint a Legyen könnyebb az iskolakezdés programnak köszönhetően az általános iskolások tanszercsomagot, a középiskolások tabletet kaptak. Emellett maximum 100 000 forintos albérlet támogatást nyújtanak 10 egyszülős családnak szeptemberben. A reménységet és a jövőt szimbolizálják azok a gazdagon megtöltött iskolatáskák, amelyek Kárpátalján 150 diáknak biztosítják a tanévkezdést, jelentette ki Cibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, az adomány ünnepélyes átadásán Beregszászon, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöki hivatalában. Elmondta, az adományozóknak hála egyre több támogatást tudnak célba juttatni Kárpátalján. A nyári szünet első napján meghirdetett országos tanszergyűjtés eredményeként a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akció keretén belül több mint 1500 rászoruló gyermek tanévkezdése válhatott örömtelibbé a Kárpát-medencében. Az, hogy sok fiatal vallja magáinak a kereszténydemokrata értékeket, azt bizonyítja, hogy csak a kereszténydemokráciának van valódi jövője, jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség országos nyári találkozójának megnyitóján Budapesten. Latorcai Csaba úgy fogalmazott, amíg a politikai palettán velük szemben állók a halál, addig a kereszténydemokraták az élet kultúráját képviselik. A kereszténydemokraták feladata pedig az, hogy megtalálják azokat a pontokat, amelyek mentén valódi, élhető, közös jövő biztosítható mindannyiunk számára. Utalt az olimpia megnyitó ünnepségére is, amely szerinte tökéletesen bemutatta, hogy az ellenfelek milyen jövőt szeretnének Európában. S kiemelte, hogy az, hogy ténylegesen milyen értékekre szeretnénk a közös jövőt építeni, a fiataljainkon múlik. Majd biztatta a fiatalokat, hogy akik nem az árral és a mainstreammel együtt úsznak, hanem harcolnak az egész világon ránk zúduló abnormális ellen, azok igazi ifjú kereszténydemokrata harcosok. A Város és Vidékfejlesztés magyarországi tapasztalatairól tárgyalt a vietnámi építésügyi miniszterrel Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten. Az ázsiai ország politikai vezetése azt igyekszik felmérni, hogy ezekből mi és miképp hasznosítható Vietnámban, és ebben milyen szerepet tölthetnek be az önkormányzatok, illetve a civil szervezetek. Végül az időjárásról. Döntően derült, néhol gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Dzsida Jenő, templomablak, Szent Iványi Sándornak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nemigen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rácsarosdás, kerete málló, emit mólepi, amott pókháló. Sütheti napfény, sötét, örökre, mint világtalan, bús világtalan, agg világtalan huny szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos, hűvös templombas belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll. Megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad, magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény is tűzkáprázat. Ó, titkok titka! A földön itt lent belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr! Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét!
Dzsida Jenő templomablak című versét Tóth Levente mondta el. Dzsida Jenő 1907-ben született. 25-ben érettségizett Beregszászon, majd a kolozsvári egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Korai fiúságáról kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel, és indította el a költői pályán. 23 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. 33-ban jelent meg második könyve a Nagy csütörtök. 34-től a Keleti újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Dzsida Jenő 38. június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján, még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban először a Badacsony-Tőrdemici első integrált geodinamikai állomást mutatjuk be, majd megismerhetik Hajdúdorog szentemberét, s végül Bozók Ferenc atya egyik eszéjével búcsúzunk. A részletek. 2021. augusztus 13-án adták át hazánk és Kelet-Európa első integrált geodinamikai állomását Badacsony-Tördemicen. A nemzetközileg is egyedülálló állomás a szeizmikus aktivitás a föld belsejéből felszálló illóanyagok áramlásának, valamint a felszín alatti térség elektromágneses tulajdonságainak egyidejű megfigyelésével jelentős szerepet játszhat a földrengéseket megelőző földtani folyamatok azonosításában. Erről bővebben Kovács István Jánost, a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott igazgatóját hallják. Ha megkérdeznének 100 embert, szerintem 99 nem tudná, mi az, hogy integrált geodinamikai állomás. Hát itt az ideje, hogy ezt megtudják azok, akik még nem tudnak, mi ez.
Tulajdonképpen akkor bontsuk föl az első szó, hogy integrált. Az azt jelenti, hogy egyszerre nem csak egy mérés zajlik ebbe a konténerbe, hanem számos mérés párhuzamosan zajlik. Ugye egyrésztről a gázoknak a mérése, amik majd mindjárt megnézzük itt egy szondán keresztül egy méter mélyről folyamatosan szívunk föl, mellette az atmoszféra összetételeinek a mérése zajlik, ez a vezeték, ami itt éppen fölöttünk fut, ez pedig a szeizmométerhez megy, ami lent a pincében van, azt is meg tudjuk majd nézni. Hátul van egy meteorológiai állomás, ami a időjárási adatokat méri, és hát innen egy pár kilométerre van telepítve egy másik műszer, ami pedig a földbe keletkező elektromos áramokat, illetve a mágneses térnek a változását nézi. Ez az integrált, hogy több mérési folyamatot fog össze ez az állomás, a geodinamika, az a következő szó, az pedig tulajdonképpen azt foglalja össze, hogy milyen dinamikus földtani folyamatok zajlanak. Tehát itt elsősorban a tektonikai folyamatokat kell érteni, a kőzetlemezeknek a mozgását, a földrengéseknek a kipattanását, a vulkanizmust, a gázoknak az áramlását, tehát ez a geodinamika, ami a kőzetlemezeknek a mozgását írja le, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni.
Tehát, hogyha még jobban le akkor ez egy földrengés előrejelző állomás?
Nem, tehát azért itt még messze nem tartunk, de a kutatásoknak ez az egyik iránya, de mi inkább konzervatívabban szeretjük ezt megfogalmazni, a földrengéseknek az úgymond előjeleit szeretnénk megnézni, de ugye ugyanúgy, mint az időjárásban is nem lehet azt megmondani, hogy pontosan hol, mikor és mekkora vihar csap le, ez a földrengésekkel kapcsolatban sem lehetséges, azonban arra látunk módot, nem itt Tördemicen, tehát itt Tördemicen nem ezért létesült az állomás, de a Kárpát-kanyarba.
Az hol?
Hát az a keleti és déli Kárpátoknak a találkozása. Ugye Brassó a legnagyobb város ott a környéken. Kovásznán telepítettünk egy állomást, és ott az a reménységünk, hogy idővel, amikor elég megfigyelés lesz, akkor tényleg lehetőség lesz arra, hogy megmondjuk azt, hogy esetleg bizonyos rengéseket milyen előjelek vezetnek be. De akkor sem tudjuk azt majd pontosan megmondani, hogy az mikor lesz, csak az, hogy valami közeledik. És azt gondolom, hogy ez is egy komoly eredmény lehet. Ezt a Román Bukaresti Földfizikai Intézettel együttműködésbe csináljuk most már ott is.
Ez egy ilyen földrengés sújtotta övezet?
Igen, tehát ott tulajdonképpen mindennaposak az ilyen 3-as, 4-es magnitudójú rengések. Magyarországon ilyen történik, lehet, hogy sokan emlékeznek rá, ugye Csaba Csüdön Szarvas környékén volt tavaly, épp augusztus 20-án, amikor mindenki a nemzeti ünnepre készült, egy ilyen 4-es rengésekből álló sorozat, ami komoly pánikot okozott. Ugye Magyarországon ez nagy, tehát ez szokatlan. Ott ezek, azt lehet mondani, hogy 3-as, 4-es rengések nagyon gyakoriak. Szinte minden hónapban van belőlük több.
Attól már összedől a ház?
Attól még szerencsére nem, de kisebb épületkárok attól már keletkezhetnek, tehát megremegnek az ablakok, esetleg a csillár kicsit mozog, de az jelentős károkat nem okoz, ugyanúgy, ahogy a tavalyi sem okozott Magyarországon. Néhány kémény bedőlt, de számottevő kár, és hál' Istennek ember életben is semmilyen sérülés nem következett be. 5-östől mondjuk azt, hogy onnantól kezdve viszont már komolyabb károk lehetnek. Ugye Magyarországon az ilyen nagyon ritka, ott azért szintén van, tehát minden 5-10 évben előfordul ilyen.
Miért itt Tördemicen van ez az állomás? Mondjuk ha profán szempontoktól eltekintünk, hogy Badacsony meg Balaton?
Hát igen, az sem utolsó, tényleg egy kellemes hely, de az oka az abszolút föltani, hogy miért miért ide tettük. Ugye ezt egy komoly geokémiai térképezés előzte meg, ahol itt a területen lévő különböző HTL szerkezeti zónák fölött végeztünk méréseket a kutakba, a vizekbe, a gázkiáramlásokba, és azt kerestük, hogy a geokémiai adatok alapján hol látjuk azt, hogy valószínűleg mélyből, tehát amikor mélyet mondok, akkor 60-70 kilométerről származó gázok jönnek a felszínre, és itt a területen ott van egy kút, és itt a radonmérő és a széndioxidmérő is nagyon magas értékeket jelzett. Tehát
nem lehet abból már inni?
Sokan megijednek, amikor a radon szót halljuk. A radon az egy természetes nemes gáz, ami itt van egyébként a környezetünkben mindenütt, tehát ennek van egy háttérértéke, de ez képest magas volt, de ez sem veszélyes az emberi egészségre egyébként. Viszont azt mutatja nekünk, hogy valami ezt az egyébként rendkívül nehéz gázt, ez hajtja ki a földből. Tehát ez azt jelenti, hogy mélyebbről érkező áramlások vannak, és ugye ez széndioxid jellemzően. És ezért esett erre a helyre a választás. Itt valóban egy szerkezeti vonalak találkoznak a Balaton felvidéken, tehát pont itt a Badacsony mellett megy el az egyik, és a Balaton környékén fut a másik, és ezek rendkívül nagy mélységekre mennek le, és onnan érkezik ez a gáz.
Tehát miért fontos megfigyelni, vagy mérni, hogy jön-e a gáz?
Hát ez azért fontos, mert ugye a eredeti helyszíne, vagy helye ennek az állomásnak az Kovászna lett volna. De ugye a Covid ezt teljesen meghiúsította, hogy ezt akkor meg tudjuk építeni, és ugye ott tudjuk, hogy ott is a gázok nagyon mélyből ebből a úgynevezett leszakadó rancsa lemezből származnak, jönnek a felszín felé. Így amikor a Covid beütött, el kellett azon gondolkodnunk, hogy na akkor Magyarországon hol tudunk olyan helyet találni, ami valamilyen szempontból hasonlít arra a területre, és így esett a választás itt a Balaton felvidékre, tehát Magyarországon, ha megnézzük, ugye itt a környéken is, Nemesgulácson, Balatonfüreden, Kékúton vannak széndioxidos vizek, tehát tudjuk, hogy itt is feláramlás van, és ezek méről jönnek. Tehát ez egy ideális területnek mutatkozott, tehát hogyha ott nem sikerült, akkor itt azért valamilyen módon meg lehetett ezt valósítani, csinálni, és hát nagyon örülünk, hogy végül a sors fintorából itt ide került az állomás, mert ez nagyon megkönnyítette azt a technikai fejlesztést, amit végeznünk kellett, ugyanis hát ez a berendezés ez alapvetően egy iparban használt, laboratóriumokban gyártott berendezés volt, és azt kellett megoldanunk, hogy ez a terepre kikerüljön. És ez nem volt egy egyszerű feladat.
És miért már valamit? Valami veszélyt előrejelzett?
Ez az állomás, ez nem igazán. Tulajdonképpen amióta mérés van, egy esetben merült fel az, hogy lehet, hogy volt valami összefüggés. Egy Répcelak környékén volt egy kisebb, milyen 3-4-es közötti rengés. Ott mintha változás lett volna, de az sem olyan, amire azt mondanám, hogy ez biztos, hogy ahhoz kapcsolható volt. Ez az állomás, ez inkább azért épült, hogy magát, az egész mérés technikát ki tudjuk fejleszteni, ki tudjuk dolgozni. Ami érdekes volt, az az, hogy a török nagy földrengés után tavaly februárban kezdett el nagyon rakoncátlankodni a széndioxid szint, tehát a rengést követően, és ezt nem igazán tudtuk mire vélni, azt hittük, hogy valami mechanikai, műszaki hiba lehet, ez okozza, de közben kiderült, hogy Kovásznál is a források megbolondultak a török rengések után, és ez azért nagyon érdekes, mert a jelenlegi ismereteink vagy paradigmák szerint ennek nem kéne így lennie, hiszen egy földrengés tőlünk 3000-4000 kilométerre nem kéne, hogy ilyen messzi területeken ilyen változást okoz a széndioxid szintbe, de úgy tűnik, hogy mégis volt valami. Tehát ez arra utal, hogy még úgy tűnik sok minden van, amit meg kell értenünk azzal kapcsolatban, hogy a Föld hogy lélegzik. Tehát ezek az illóanyagok, amik a Föld belsejébe nem érzik jól magukat, és ki akarnak jönni, és folyamatosan a Föld úgymond kidobja magából, ilyen ugye a szén, meg a széndioxid, meg a hidrogén, ugye a víz is nagyon sokszor szintén kiáramlik. Tehát ezek érdekes módon viselkednek. Tehát nem biztos, hogy úgy, ahogy eddig tanult, vagy ahogy eddig leírták.
Hát én nem tanultam sehogy sem azt, hogy a széndioxid lekerül a föld alá.
Ennek is van egy körforgása, ugye a lemezalábukási övezetek mentén, ahol az óceáni lemezek alábuknak, a kontinensek vagy az óceán lemezek alá, ott ugye nagy mennyiségű szerves anyag kerülhet le az iszapba, vagy karbonátok, és ott visszatér nagyon nagy mennyiségű. És van még egy forrása, ezt úgy nevezik, hogy ilyen ősi, primordiális szén, ami valószínűleg a föld magba, a föld alsó részein van, és ez is folyamatosan jön a felszín irányába. Tehát tulajdonképpen ez a két forrása, forrás, ami adja a szenet, és ugye a helyzet az, hogy a szén az egy olyan elem, ami nagyon nem szeret a föld köpenynek, a föld belsőnek a kőzeteibe beépülni, úgyhogy éppen ezért egy állandó ilyen fluxus van a felszín irányába, egyrészt ilyen karbonatitos kőzetolvadékok, másrészt pedig fluidok formájába, tehát folyamatosan jön ki, ez olyan, mint hogyha a föld, mint a izzadna egy kicsit, tehát hogy állandóan jön ki, és ami nagyon fontos az az, hogy ahol itt is állunk, azt gondolná az ember, meg a filmekben is ezt látja, hogy ezek a nagy kigázosodások, ezek mindig vulkánokhoz kapcsolódnak, aktív tevékenységhez, de nem, tehát ahol itt is állunk, itt tulajdonképpen teljesen nyugodt már a környezet, ugye a Badacsony is már rég kialudt, kiszunnyadt, egy elszunnyadt, tehát nincs aktív vulkanizmus, viszont gáz kiáramlás az most is van, és ugye nem messze szintén van, ugye Répcelak környék, a széndioxid telepek vannak a Mátrába is, tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez a folyamat, ez mindenütt jelen van.
A savanyú vizek az egy ilyen jelző, vagy indikátor, hogy ott jön ki a széndioxid, és belemegy a vízbe?
Igen. Igen, igen, tehát a savanyú vizek pontosan ezért érdekesek. Ugye ahol még vannak, az a Nógrád-Gömör területén is, egyik kollégánk ezzel foglalkozik, ezt kutatja, hogy ott is vannak ilyen csevicék, borvizek, és valószínűleg ott is ugyanez a folyamathoz kapcsolódik, hogy van egy széndioxid áramlás, és ugye hogy jön a mélyből a széndioxid, eléri a talajvíz szintet, vagy a mélybeli vizeknek a szintjét, beoldódik, és akkor a felszínen mi pedig fogyaszthatjuk, igen. És hát itt a területen is egy térképezést végeztünk, mindenütt fölmértük, hogy a széndioxid szint hogy változik.
Na, hogy képzeljem meg, bocsánat, most, hogy itt állunk, rálépünk a földre, és akkor kijön a széndioxid szivárog?
Tulajdonképpen igen, tehát van egy ilyen feláramlás, de itt ennek az intenzitása nagyon alacsony, tehát itt nem kell attól tartani, mint Kovásznál, vagy olyan területeken, ahol nagyon intenzív, hogy például a pincékbe le se lehet menni. Mert sokszor ugyanúgy, mint amikor ugye szüretelés van, és utána ugye zajlik a bornak is a készítése, rengeteg gáz képződik, és akkor is vigyázni kell. Na most ezeken a területeken mindig így van. Itt Tördemicen azért nem erről van szó, tehát nincs akkora fluxusa a széndioxidnak, és ezt úgy mérjük, hogy mindenütt elvégeztük azt, hogy leütöttük ezt a szondát, rátettünk egy kézi műszert, és akkor megmértük a radon szintet, meg a széndioxid szintet. És ugye visszajön megint a radon, és még azt nem vartam el azt a vonalat, hogy ugye a pára meg a vízgőz is miért fontos, vagy miért jelentős. Azért, mert vannak területek, ahol azt tapasztalták, hogy a földrengések előtt, ilyen egyébként Törökországban is ez történt, nagyon megemelkedik a radon szint. És ez azért van, mert egy jóval intenzívebb széndioxid fluxus keletkezik, ez kifújja a radont, és a radonnak van egy olyan tulajdonsága, hogy ugye bomlik, tehát radioaktívan bomlik, és ionizálja a levegőt. Na most ennek mi lesz a következménye? Hát ennek az lesz a következménye ennek az ionizációnak, hogy ezeken a ionizált részecskéken a vízpára kicsapódik. És ezzel elindít egy folyamatot, ami pedig ugye felmelegedéshez vezet a adott helyen, mert a kicsapódás ugye látens hőt szabadít föl, és érzékelhető meteorológiai anomáliák jönnek létre. Tehát azt fogják tapasztalni, hogy leesik a vízpára, megnő a hőmérséklet, és ezt távérzékeléssel is lehet érzékelni. És ugye mivel a készülék alkalmas arra, hogy méri a légnedvességet is, végül is közvetetten, ezért ezeket az anomáliákat is alkalmas lehet kiszűrni, illetve megállapítani, tehát hogyha adott esetben egy nagyobb radon kiáramlást tapasztalunk, akkor az is lehet egy jelőjel. És olyannyira, hogy ez az anomália, amit beszéltem, ez akár teljesen fölmehet a felső légkörbe az ionoszféráig, és ott is anomáliákat hoz létre. És ugye sokan azt gondolják, hogy ez lehet felelős azért is, amit néha lehet hallani, hogy a rengések előtt ilyen különböző fényjelenségek is megjelenhetnek. Tehát ez is lehet ennek oka, de nagyon fontos elmondani azt, mert mindenki azt hiszi, hogy ez egy olyan dolog, ami minden rengés előtt megjelenik. Ez nem így van. Bizonyos rengéseknél lehet ezt tapasztalni, és bizonyos helyeken. Tehát ez se egy olyan dolog, ami egy általános előjel. Úgyhogy itt is mi is a radont pontosan azért mértük és használtuk, mert a mélyből jövő illók, azok kifújják ezt a gázt, és ezt lehet érzékelni. Tehát ezt sok helyen használják a világon pont ilyen zónáknak a keresésére.
Nyilván az ember azt szeretné tudni, vagy legalábbis előre tudni, hogy lesz-e földrengés, vagy nem lesz. Tegnap az előadásában említett olyan földrengést, amit előre tudtak jelezni, egy évvel később pedig nem tudták előre jelezni.
Ez ugye azért van, mert a földrengések is rendkívül sokfélék. Tehát amikor a laikus ember ugye azt hallja, hogy földrengés, akkor az úgy van, nyilván azt gondolja, hogy hát a föld mozog, csillárok mennek ide-oda, az ablakok megremegnek, de a földrengéseknek a mechanizmusa, hogy létrejönnek, az rendkívül sokféle. Tehát lehet olyan, amikor feltolódások vannak, lehet olyan, hogy normál vetők mentén, oldalelmozdulások mentén következik be, tehát rendkívül sokféle mechanizmus vezethet ezeknek a létrejöttéhez, és az egy dolog, hogy milyen maga a elmozdulás, ami generálja, az sem mindegy, hogy milyen kőzetbe történik, illetve milyen, mondjuk úgy, hogy lemeztektonikai környezetbe. Tehát azt lehet mondani, hogy minden földrengés egyedi, és hogyha még ugyanabba a zónába is történik, még azok is eltérhetnek egymástól. És ez egy kicsit olyan, mint amikor ugye mondjuk azt, hogy vannak orvosságok is, gyógyszerek is, hát azoknál is tudjuk, hogy bizonyos embereknél nem hatnak. Van, akire jó hatással van, valaki nem érez belőle semmit. Na ugyanígy van a rengéseknél is, hogy mondjuk úgy, hogy rengeteg szimptóma lehet, vagy előjel, amiket produkálhatnak, de nincs két olyan földrengés, ami teljesen ugyanazokat produkálja. És éppen ezért nagyon nehéz ez a dolog, hogy pontos előrejelzést, nem is használnám ezt a szót, inkább az előjeleket azonosítani tudjuk, mert sokfélék. És itt utalnék vissza az első szóra, hogy integrált. Tehát azért nagyon fontos, hogy ennyi paramétert mérjünk, mert ezzel meg tudjuk mondani azt, hogy bizonyos rengés típusokra melyik lesz az, ami érzékeny lesz. És amelyik paramétert fel tudjuk arra használni, hogy ha ez változik, akkor figyeljünk, mert valószínűleg ez meg ez lesz. És nekem meggyőződésem, hogy bár tényleg jelentős szkepticizmus övezi az ilyen kutatásokat egyébként joggal, de hát ugye minden kutatás úgy indult el, vagy nagy eredmény, hogy voltak őrültek egy picit, akik mindig szembe mentek a uralkodó világnézettel, tehát 1000 éven keresztül ugye azt gondoltuk, hogy a nap kering a föld körül, aztán kiderült, hogy nem, és 1000 évig mindenki boldogan el volt ezzel a világképpel. Hát mi is egy kicsit ilyen kutatók vagyunk, hogy nem a fősodorral megyünk, hanem megpróbálunk olyan dolgokat csinálni, és okkal, ami egy kicsit más, tehát neki menni annak, hogy adatokat gyűjtve hiszünk abba, hogy el fogunk oda jutni, különösen a Kárpát-kanyarba, hogy belátható, tehát emberi időn belül, 10-20 éven belül meglehetnek azok a előrejelzési, nem is előrejelzés, mondom, ezt a szót nem akarom használni, azok a előjelcsoportok, amiket fel fogunk tudni használni. És miért mondom ezt? Azért joggal lehet reményünk, mert olyan szintre jutott a technika, az adatfeldolgozás, ugye a gépi tanulás, mesterséges intelligencia módszerek, amivel tulajdonképpen annyi adatot tudunk gyűjteni, mint ezelőtt soha. Tehát tényleg itt a földtudományban is egy forradalom zajlik emiatt, és ez ad nekünk reményt arra, hogy ezekkel az adatokkal, ezekkel az állomásokkal tényleg el lehet oda jutni, mondom valószínűleg egy emberöltőn belül, hogy az már nem egy ilyen félredobott dolog lesz, hogy igen, vannak előjelek, és nagyjából azt is meg fogjuk tudni mondani, hogy mekkora rengés közeleg, és azt is valamilyen bizonyossága, hogy körülbelül mikor. De mondom még egyszer, itt sem lehetséges az, hogy percre pontosan megmondani, a magnitudót se lehet pontosan belőni, de valahogy az időjáráshoz hasonlóan lesznek területek, ahol ez működhet, és a Vrancsa zóna az pont ilyen. Ott azért jó, mert ott nem kell megmondanunk, hogy hol lesz. Tehát ott tudjuk, hogy ott lesz. Ott az érdekes mindenkinek, hogy mikor. És azért is érdekes ez a kutatás, mert van a kutatáson egy túlmutató dolga is, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a román kutatókkal nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, és mi reméljük, hogy ez más területeire is az életnek tulajdonképpen kisugározhat, hogy egy bizalomépítés is zajlik. Tehát ott is a rengés azok nem nézik azt, hogy magyar vagy román nemzetiségű az, akit ez a jelenség ér, ez mindenkit veszélyeztet, és mi nagyon örülünk annak, hogy teljesen a két kutatógárda egymásra talált, és nagyon támogatják azt a munkát, amit végzünk, és hát tényleg azt reméljük, hogy elindítunk ezzel valamit, és aztán lehet, hogy évek múlva, ha siker kíséri, akkor ilyen állomások fognak majd sok helyen működni, tehát itt a Kárpát-medencébe, de reméljük a világon máshol is. Még azt tartom fontosnak ezzel kapcsolatban, hogy ugye mondhatja az ember, hogy jó, hát mérjük ezt, meg a levegőt, mire lehet ez még jó a gazdaság, az ipar számára. Hát azért, mert ezzel lehet például kutatásokat is végezni, tehát megnézni, hogy adott területen milyen gázok jönnek ki, vagy ahogy említettem, ma már bevett szokás az a föltamba, hogy felszín alatti tározókba raknak hidrogént, széndioxidot, földgázt, és ugye ezeknek a monitorozását is végezni kell, hiszen egy ilyen kiukad, vagy elszivárog a beletöltött gáz, akkor probléma van. Ez a műszer, ez a berendezés pedig alkalmas arra, hogy ezeket azonosítani lehessen.
Az elhangzott riport a Badacsony-Tördemici első integrált geodinamikai állomáson készült. Beszélgetőtársam Kovács István János, a HUNREN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet megbízott igazgatója volt. Most, ahogy az elején ígértem, Hajdú Dorog egykori szentemberét ismerhetik meg egy nemrégiben róla megjelent könyv kapcsán. Buszkó József néprajzkutatóval beszélgetek, és nem először, főképpen szakrális témákról szoktunk szót ejteni, azokba elmélyedni. Kezdjük mondjuk a búcsús szekértől, amelyet fel is újított, egészen azon a kereszten át, amelyet nemrégiben állított egy krisztusképes keresztfát Hajdú Dorog és Hajdúnánás határán. Most pedig a legújabb könyvét tartom a kezemben, még bemutatója sem volt, Szent Gyuri. Ezt hirdeti nagy betűkkel a címe, és meg is magyarázza az alcím. A Hajdú dudorogi Szabados György életének elbeszélése.
Igen, igyekszik az ember, amikor címet ad egy tanulmánynak vagy egy kötetnek, lehetőség szerint egyrészt tömören megfogalmazni az üzenetét, a tartalmát a könyvnek, másrészt pedig belefogalmazni azt is, hogy talán érdemes majd belelapozni, elolvasni. Hát ez nagyon nehéz dolog egyébként, de törekszünk rá, nem mindig sikerül. Talán most, mintha igen. Hát Szabados Györgyről van szó, aki egyébként itt ezen a vidéken, mondjuk Hajdúnánástól, de különösképpen Hajdúdorogtól Mária Pócsig terjedő területen, a sok-sok településen át, egyszerűen csak ilyen néven fordult elő, így emlegették, így emlékeztek és emlékeznek manapság is rá, hogy Szent Gyuri. Több esetben megtapasztaltam, hogy a pontos nevére nem is emlékeztek, sose találkoztak vele, hogy egyébként őt családi nevén, rendes családi nevén Szabadosnak hívták. De azt hiszem nem is ez a lényeg. Éppen az a lényeg, hogy Szent Gyuri, tehát a keresztnevéhez odaragasztották a Szent jelzőt. És hát én annak próbáltam utána járni ebben a kötetben, hogy mindez miben teljesedett ki az ő életében, ami 1921 és 1995 között zajlott.
Személyesen ismertem még őt?
Gyerekkori emlékem, gyerekkori élményem. Nekem talán nem sikerült vele közvetlenül beszélgetnem, hiszen én gyerek voltam, ő pedig az én édesapámtól is idősebb, de olyan lelki és vizuális emlékei maradtak fenn róla, ami egész eddig életemig végigkísért. Olyannyira, hogy mindig fontolgattam magamba, hogy azok, akik vele egy helyen éltek, esetleg nem gondolnak-e arról, hogy még közel lévén az ő élet útja, valamit megörökíteni ebből, egyrészt a tárgyi hagyatékából, vagy szellemiségéből, lelkiségéből. Miután nem láttam erre elmozdulást, azt gondoltam, hogy én, aki ismertem is őt, láttam őt, másrészt pedig mégiscsak néprajzkutató vagyok, talán többet nem adódik lehetőség az életbe, hogy egy ilyen életutat, még ha ilyen töredékes is már, hiszen már régen nem él, megpróbáljam összegyűjteni a vele kapcsolatos ismereteket és leírni. Tehát az én emlékem Újfehérvárhoz kötődik, tekintettel arra, hogy a Nagy Mária ünnepekhez kapcsolódóan azt megelőző egy-két nappal mindig feltűnt a település nyugati határa felől egy hang, amelyikből csak azt hallottuk, hogy valaki énekel, valaki nagyon csodálatos férfi hangon Mária énekeket énekel, és ez bezengte az utcát, bezengte a fél falut, hiszen nem suttogott, hanem nagyon harsogóan, nagyon szépen énekelt. Na persze mi ilyenkor kicsődültünk, körbevettük, de különben a felnőttek is, akik általában meginvitálták, legalább a kapuig ellátták élelemmel, itallal, stb., mert tényleg úgy tekintettek rá, mint egy nem csupán egy különleges emberre, hanem egy szent emberre, aki Isten küldötteként járja végig a településeket, szülőhelyétől Mária Pócsig, úgyhogy visz egy kis oltárt, amit különben maga készített, egy kis házi oltárocskát, maga faragta ezt, aminek a egyetlen témája volt a Mária Pócsi szűzanya a gyermek Jézussal. Ez egy kihajtható, összehajtható kis alkotás volt. Ezt tehát vitte egyik helyről más. Itt jelentettek a helyek minden feszületnél, amelyek útba estek, ő megállt. Ott elvégzett egy kis szertartást, volt erre neki egy forgatókönyve. Ilyenkor levette a hátáról ezt a kis oltároskát, kinyitotta a tábláit, és ő emellett, ez előtt érdepelve végezte ezeket a szertartásokat. Nekünk gyerekeknek ez óriási élmény volt, mondanom sem kell. Hozzánk közel is volt feszület, láttuk, láthattuk, hogy mi történik. Ezért maradt meg ilyen nagyon mélyen bennem ez a fajta látvány, és ez a hanghatás, amit én gyerekként átéltem.
És hogyan lett ő szent? Itt a szentet most egy kicsit úgy kell értenünk, hogy egyel kevesebb a kereke?
Igen, ezt így kell érteni. Tehát elődeink, Bálint Sándor és mások is találkoztak olyan személyekkel, akik valamilyen módon mások, többek voltak, mint az átlag, mármint vallásos, szakrális értelemben. Miben voltak mások magatartásukban, viselkedésükben, de ez mind pozitív jelzővel illendő. Abban például, hogy mindig nem csak előültek a templomban, hanem előénekeltek, a legszebben énekeltek. Ők voltak leggyakrabban úgymond hadrafoghatók minden egyházzal, templommal kapcsolatos feladatot illetően. Mindig mindenben a papnak, a közösségnek a segítségére voltak. Mindig ott voltak minden olyan családnál, ahol segítségre volt szükség. Mindig ott voltak a temetéseknél, a ravatal mellett, és végig énekelték az éjszakát, vagy végig imádkozták az éjszakát a halott siratokkal például. Tehát ilyen tekintetben tulajdonképpen ők egy kicsit másabbak, többek voltak. Sokszor azt mondták rájuk, hogy persze lóg egy deszkája azért, de azért ezt, ha egy másik irányból közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy talán olyan személyekről van szó, akik megérkezésük során a föld felé valahol félúton megrekedtek, és egy kicsit közelebb maradtak a Jóistenhez, mint mi átlag emberek, akik meg itt éljük az életünket halálunk pillanatáig. Na most ez egy szép foglalata annak, ami rájuk jellemző volt, de azért azt tudnunk kell róluk, épp egészséges emberek voltak, szellemileg nem voltak veszélyesek sem a magukra, sem a környezetükre, hanem az a kis többlet, az a kis lógódeszka az abban nyilvánult meg, hogy valami olyan pluszt adtak a szűkebb és tágabb közösségnek, amire egyébként mások nem lettek volna képesek.
De ő nem fél úton rekedt meg ég és föld között ideérkeztében, hanem egy baleset érte, ugye?
Történt, hogy kisebb fiú volt, és egy hajdúdorogi szekeres vásározás során annyira összebarátkozott egy széke és szekerező kereskedővel, hogy felkérezkedett hozzá, és elment vele. Nem szólt a szüleinek természetszerűleg, akik persze halálra izgulták magukat, keresték, míg aztán hetek múltán kiderült, hogy valami nagy messzeségben van, valahol Erdélyben, Székelyföld peremén, és ott valami baleset érte. Történt, hogy fáramászás közben leesett, és olyan mértékben megsérült, hogy maradandó károsodásra keletkezett, de nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben, és az sem a megfogyatkozáson, hanem a többlet vonatkozásában, tehát olyan csatornák nyíltak meg nála a szellemiek vonatkozásában, amelyek őt elindították, elvezették ebbe az irányba, és ő a saját egyéniségének a kiteljesedését a Jézus közelében való élésben találta meg. Úgy is jellemezte önmagát is, hogy én olyan ember vagyok, aki mindig Krisztussal él, minden pillanatomban, minden pillanatában, mindent, amit tett, amit cselekedett, ő ezt ezért tette, mert ő Krisztus szolgálja.
És a papokkal, a helyi papokkal, nem is tudom, hogy ő görög volt, vagy római.
Görög.
Milyen volt a kapcsolata?
Mondanom sem kell, hogy ez a kapcsolat csak pozitív lehetett, tekintettel arra, hogy olykor a kántort is helyettesítette, mert bár egyébként nem tudott például orgonán játszani, de minden éneket kívülről tudott, minden imádságot kívülről tudott, a liturgiát pontosabban tudta, mint a papok olykor, sőt, mi több, ez talán némi kellemetlenséget okozott, mert ha a pap valahol rövidített vagy tévedett, akkor ő figyelmeztette. Olyan mélyen beégett, bevésődött az egész lelkébe, gondolkodásába, tudatába, hogy ő igazából egyfajta kontroll is volt a Szent Misén, mert ha Gyuri jelen volt, akkor ott mindent úgy kellett végezni, ahogy azt a nagy előírások szerint egy papnak el kell végezni a Szent Mise keretében.
Akkor mondhatjuk, hogy ő búcsúvezető volt? Hivatalosan is, vagy csak olyan megtűrten?
Inkább ilyen megtűrt, olyan személyiség volt, akit szívesen engedtek maguk elé a zarándokok. Hiszen gondoljunk el, ő általában egyébként gyalog ment, de olykor, ha tehette és rá tudták beszélni, akkor felült egy-egy szekére, de inkább gyalogos közösségeket vezetett, mondjuk Hajdúdorogtól, Újfehértón, Nagykállón, Kállósemjénen, aztán Pócspetrin keresztül Mária Pócsra. Hát azért ez nem akármilyen, ugye egy közel 40 kilométeres gyalogutat jelentett, és még vegyük hozzá, hogy egy zarándokút az soha nem azt jelentette a vallásos néplélek tekintetében, hogy végig szaladunk, hogy minél hamarabb a templom érjük, aztán megfutunk haza. Nem, hanem vezekeltek, tényleg zarándokoltak, és felajánlották ezt az utat minden gyötrelmével, fáradalmával, kihívásaival együtt bűnei megbocsátása véget. Ebből következőleg gyalog, mezitláb, minden feszületnél megállva, ott rögtönzött kis helyi imádságokat elvégezve mentek egyik feszülettől a másikig, egyik templomtól a másikig, míg nem aztán elérkeztek Mária Pósa. De egy-egy ilyen közösségnek a lelkivezetője, akit nagyon szívesen maguk elé engedtek, tehát a Mária Pósa igyekvő, az Szent Gyuri volt, Szabados György volt.
És hogyan lett belőle szekeres zarándok?
Ez a szekeres szó, ez nagyon érdekes, mert lovas szekére gondolnánk, de nem erről van szó, hanem némi habókosságának köszönhetően nagyon megtetszett neki a kórházakban használt rokkantak számára igénybe vehető három kerekű kis kézzel hajtható kocsi. Hát ilyeneket lehetett látni már falvakban is, én is láttam ilyet gyerekkoromban, tényleg olyan emberek használták, akik valamilyen testi problémával küzdöttek, vagy már megöregedtek. Na hát ez annyira megtetszett neki, hogy ő szerzett egyet, holott fizikailag egészsége szempontjából nem volt ráutalva. Na de ő szerzett egy szekeret. ő neki ez volt a szekér. Ez volt a ló, amivel ő elment Mátraverebészenkútra, végig tekerte, de elment Máriapósra is. Ezzel a kis szekérrel. Jön Gyuri, jön Szent Gyuri a szekérrel, mondták messziről. Persze ez, ahogy korosodott, mindinkább szüksége volt rá. Meg is könnyítette az életét, hiszen a kis szókmókját ugye már könnyebben el tudta szállítani. De gondoljunk bele, hogy az útjai nagy részében nem voltak mai értelemben vett jó minőségű aszfaltutak. Jobb esetben makadámút, vagy egyébként homok, meg sáros út. Hát azért abban tekerni evel a háromkerekű kis szekérrel, ez nem akármilyen teljesítmény volt. Tehát az ő szekerezése így értendő.
Az utolsó fénykép is, ami róla készült, ebben a szekérben ábrázolja őt.
Igen, arról van szó, hogy idősödő korában, amikor elveszítette már édesanyját is, akkor a saját kérésére Hajdúszoboszlóra helyezték el egy ottani idősek otthonában, és ezt a szekeret oda is elvitte magával, és reggeltől estig ebben üldögélt. Tulajdonképpen mondják, hogy ebből halt ki, vagy ebben halt meg.
Milyen emléke maradt Szent Gyurinak Hajdú Dorogon?
Hajdú Dorogon élő emlékezet, az ő személyisége az idősebbek számára Szent Gyuriként, Szent Gyurkaként manapság is élő fogalom. Egyébként itt természetesen mindenki tudja azt is, hogy Szabadosnak hívták, ismerik a családját is, az idősebbek az ő szüleit is ismerték, és azt mondhatom, hogy összességében nagyon-nagyon pozitív jelző tapad az ő személyiségéhez. Ha most innen megyünk tovább mondjuk Máriapós felé, akkor egyre inkább csak a szent jelzővel illetett Gyurit vagy Gyurkát ismerik. Szent Gyurkának vagy Szent Gyurinak, ez településenként változik, de minden esetben ott is azt mondhatom, hogy pozitív. Tehát nem egy lekicsinlő, nem egy idióta, nem egy elmebeteg szemét jellemeznek ezzel, hanem egy olyan ember, aki valóban szent volt, aki más, aki több volt, mint amilyen ők voltak, és mindenki azt mondja az idősebbek közül, hogy őt hallani, vele találkozni, az több volt, mint egyszerűen egy zarándokkal való találkozás. Éppen ezért, aki csak tehette, segített neki, megvendégelte, hogy utaltam rá, behívták a házukba, leültették, és akkor ellátták el a múzsiával az útra, stb.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt percekben Buczko József néprajzkutatóval a hajdúdorogi Szabados György életéről beszélgettünk, arról a megjelent könyv kapcsán, melynek címe Szent Gyuri. A zene után Bozók Ferenc atya esszéjével folytatódik műsorunk. Most Bozog Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
Petőfi Sándor felszáll a vonatra. Az első nyilvános és személyszállító gőzüzemű vasút 1830-ban indult útjára Angliában. Magyarországon jó részt gróf Széchenyi István inspirációjára 1836-ban született meg a nagy felismerés arról, hogy a vasúti közlekedés hazánkban is nélkülözhetetlen lesz. Meg kell jegyezni, hogy a vasút, vagyis vasút kifejezést Széchenyi István már 1828-ban használja a Lovakról című írásában. Még nem szó összetételként, hanem szó szerkezetként, és a lovak Angliában látott kötött pályás vonó erejére utalva. Idézet, egy vasút, ám bár azon gyenge ló 180 mázsát is elhúzhat, mégsem ér semmit, ha tisztán kevesebb kamatot hoz be 5-nél, 6-nál, azon vasút pedig sokat ér, és fenn is marad, melyen egy erős ló, ha mindjárt csak 50 mázsát húzhat is, de 6-7 kamatnál bizonyosan és állandóan többet ad. Gazdasági okokra hivatkozva a munkálatok valamelyest csúsztak. Így csupán 1846-ban indult az első vonal Pest és Vác között. A Bajcsi-Zsilinszky út korábban Vilmos császár út sarkán lévő indóházból indult, a legelső vonat országhódító útjának első állomására, Vácra. Ha ezt az indóházat a kiindulási helyszínt próbálnánk lokalizálni, akkor napjainkban a nyugati pályaudvartól kissé eltolva, a mai Teréz körút helyén, a pályaudvar főhomlokzata előtt találnánk. A vasút 1846-tól a gyaloglás, a ló, a szekér vagy a diligence helyébe lépett. A diligence, francia voiture de diligence, gyors kocsi, lófogatású, személyszállító postakocsi volt. Rögzített útvonalon, menetrend szerint közlekedett Buda és Bécs között hetente egyszer. A diligence-nak maximum 8 kilométeres volt az óránkénti sebessége. Ehhez képest az új jármű a korabeli vasút már 25 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott. Hétfőn reggel indult Bécsből és szerdán délelőtt ért Pestre, optimális útviszonyok esetén. Időnként azonban elakadt vagy felborult a kátyús úton. A tervbe vett menetrendhez viszonyítva, egynapos késés a nem várt körülményekkel is kalkulálva belefért a nagyvonalúan tolerált menetidőbe. Egészen pontosan 1846. július 15-ére datálható a magyar gőzüzemű vasút születésének napja. Elterjedt tévhit, hogy Petőfi Sándor utazott volna ezen a debütáló vonaton, azonban később 1847. decemberében orvosbarátjával, Sas Istvánnal valóban utazott ezen a vasútvonalon az akkor Vácon élő szüleihez. Sas István Petőfi Sándornak Sárszentlőrinci iskolatársa volt. Barátságuk, személyes kapcsolatuk egész életükben tartott Petőfi haláláig. A ház, ahová vonatoztak, ma is áll Vácon, Bátori utca 15. A Váci ház homlokzatán büszkén hirdeti egy emléktábla, hogy ebben a házban laktak 1847-48-ban a költő szülei. Itt írta a nagy költő az Anyám tyúkja című költeményét. Sas István a Petőfivel közös váci vonatozásról így emlékezik. Sürgős lévén megérkezésünk, amint Vácnál megállt a vonat, azonnal a Petőfi szülei lakására siettünk. Ez az utazási élmény ihlette tehát Petőfi híres Vasúton című versét. Megjegyzendő, hogy ugyanebben az esztendőben bocsátották vízre az első balatoni gőzhajót is. A vasút megjelenése Petőfin kívül természetesen számos alkotót megihletett a klasszikus világ és magyar irodalomban. Talán kevésbé köztudott, hogy Madács Imre, megjegyzendő, akinek idén Petőfihez hasonlóan szintén 200. születési évfordulóját ünnepeljük, Már 1844-ben írt a vasútról, amikor a vasútépítés Magyarországon még csupán a fent említett homályos, de lázas tervezési és előmunkálati fázisban volt. Milyen lelkesedés Kisnógrád nagy teremében, ébred a korszellem. A vita tárgya a vasút. És ó, mi csodás látvány! Füst, gőz, zaj, tán jön a mozdony, mely robog, eltűn. Nem, Nagyszabú Básti beszélt, írja Madács a nógrádi képcsarnokban. Ennek a Madács versnek igazi kuriózuma, hogy a vasút szó összetételünket és a mozdony szavunkat nagy valószínűséggel Madács használta először a magyar költészetben. Nem sokkal egy esztendővel Madács idézett verse után Arany János is említi azonban a Magyarországon ekkor még nem induló, de már munkálati fázisban lévő vasutat, Petőfit szintén megelőzve az elveszett alkotmány harmadik énekében 1845-ben. Hány kapocs és hány sín kell a vasutakhoz? A mozdony szót pedig talán Kriza János említi a magyar lírában először, a lovát keresi, rajta ül című versében, szintén még az első magyarországi vasút konkrét indulása előtti időszakból. Vagy tán haladásod még gyorsabbnak véled, ha lovadat gőzös mozdonnyal cseréled. A vasút egyébként nyelvújítási szó összetételünk. Nyilván külföldi példák nyomán. A németben Eisenbahn, a franciában chemin de fer, az angol nyelv railway szó összetételében a rail sínt jelent, a way pedig utat. A mozdony a mozgással kapcsolatos szóalkotás a mozdul, mozog, igék szótövéből az enny névszó képzővel szintén a nyelvújítás korának leleménye, és szintén találunk külföldi mintát. Lásd, például lokomotív, ugye movere, mozgat. A 19. századi nagy klasszikus költőink még ritkán, de már használják a vasút és a mozdony szavainkat egyaránt. Például Tompa Mihály Jócik Jónás futása, vagy Vajda János vasúton című verse, vagy Revicki Gyula úton című verse, vagy Arany Lászlótól a hunok harca. A 20. században már az idézetek tömegét, vagy gazdag vonatos témájú antológiát lehetne gyűjteni, összeállítani. Legtöbben a gyorsabb közlekedés lehetőségét, a sebesség mámorát üdvözölték az új találmányban, a vasparipában, vagy a gőzpöfögészeti tovalöködöncben. Henrik Heine a közlekedés kolumbuszi fordulatának nevezte a vasút megjelenését. Volt Whitman Prériken száguldó gőzösében, a téli mozdonyban, a tűztorkú szépségben, a modern élet, a fejlődés, a mozgás és erő, a jövő szimbólumát ünnepelte mámorosan. Nem minden költő osztozott azonban a többség mámoros, vasutat üdvözlő eufórikus örömében. Petőfi orosz kortársa, az 1821-ben született Nikolaj Alekszejevics Nyekraszov a Vasút című versében például a vasúti munkások kizsákmányolását kárhoztatja a vasút építésben. Hidakon átsuhan, földeket átszeli, szárnyal az út egyenest, ám orosz emberek csontja szegélyezi, mennyi, de mennyi, te sejted-e ezt? Petőfi Sándor vasúton című versének több sorát szinte már pre-expresszionistának nevezhetnénk. 100 vasútat, 1000-et, csináljatok, csináljatok. Hadd fussák be a világot, mint a testet, az erek. Miért nem csináltatok eddig is már? Vas hiányzott. Törjetek szét minden láncot, majd lesz elég vasatok. Mintha a közelgő forradalom Máteszi előérzetével zárulna a vers. Törjetek szét minden láncot. Önkényesen azt is hozzáfűzhetnénk, hogy fényesebb a láncnál a kard. Petőfinél a vasút a forradalmi fejlődés jelképévé emelkedik, írta Illés Lajos a csillag, no nem összetévesztendő a magyar csillaggal, a csillag folyóirat 1954. júliusi számában. Ferenczi László így fogalmaz. Noha a világszabadság szó nem szerepel a versben, a földet vérerekként behálózó vasút annak jelképe. Noha a vasúton nem tartozik a legismertebb Petőfi versek közé, jelentősége és hatása mégis vitathatatlan. Még a korabeli Ludas Matyi szatirikus Viszlat 1983. február 10-i számában is megjelent Szűr Szabó József karikaturista rajza alatt egy ebből a versből vett idézet. Ezek a föld erejé, bennük árad a műveltség. A Petőfi idézethez tartozó karikatúrán lumpen proletárok isznak és kártyáznak egy vonatfülkében. Említett Ludas Matyi lapszám a vasúttal kapcsolatos viccekből és karikatúrákból Megy a gőzös címmel közölt külön összeállítást. Kassák Lajos a Mester emberek című expresszionista, futurista versében már 20. századibb, harsányabb hangon szól, de szinte Petőfi elragadtatását ekózza. A döglött sínekre üvöltő tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Filippo Tommaso Marinetti, a futurizmus atya, már nem éri be a vonatsebességével, a mámorítóbb versenyautót dicséri. Óda a versenyautomobilhoz. Marinetti már nem igényli a kötött sínpályát, a futurista költő már a kötetlenebb sebességkultusz apostolaként szólal meg. Meglazítom érz fékjeid, robogj, robbanj ki részegen a szabadító végtelenbe.
Petőfi Sándor felszáll a vonatra, Bozog Ferenc atya olvasta fel saját írását, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint a technikus Kovasz Inger Jenő nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.